Azt hitte, hogy halucinál. A lány hellyel kínálta. Egész önkívületben engedelmeskedett a felszólításnak, és csak nem a szék mellé ült. Hagedor nevetett. Fritz, ne légy olyan ostoba, dünnyögte Schulze. Fritz csak tovább nevetett. De mi bajod van, Eduard? Olyan vagy, mint egy alvajáró, akire rákiabáltak. Nem is rossz hasonlat, mondta a lány elismerően. Schulze megsemmisítő pillantást vetett rá. Hagedor megijedt, és ezt gondolta, ebből még szép dolog lehet. Közben szinte lélegzetvétel nélkül beszélt a rongyos bárról, és arról, hogy Schulze miért nem kapott díjat a kosztümversenyen, és Kesselhut első síleckéjéről, és egyrészt Berlinről, és másrészt a természetről, és hogy az anyja azt írta, hogy Brookbyrenben lavinák vannak, és tégy egy szívességet, édes fiam, kérte Eduard. Hozd le a szobámból a baldrián cseppeket, ugye megteszed? Ott áll a mosdón, gyomorgörcseim vannak. Hagedorn felugrott, intett a liftes fiúnak, és felment. Gyomorgörcsei vannak? Kérdezte Tante Julchenhuga. Tartsd a szád, parancsolta a tanácsos dühöngve. Úgy látszik, megbolondultál, mit keresel itt? Csak meg akartam nézni, kedves apám, hogy hogy vagy, mondta Hilde. A tanácsos az asztalon dobolt ujjaival. A viselkedésed példátlan. Először a hátam mögött informálod a szálloda igazgatót, és 4 nappal később te magad utánam jössz. Ugyan, apám, felelt a lány, a telefonálás úgysem használt semmit, hisz Hagedorn tartják milliómosnak. Honnan tudod ezt? Ő maga mesélte éppen most. És te azért utaztál el tegnap előtt Berlinből, mert ő éppen most mesélte. Ez tényleg nem hangzik valószínűnek, mondta Hilde elgondolkozva. És mióta van egy Julchen nevű nagynénéd? Ma reggel óta, kedves apám, meg akarod ismerni, éppen ott jön. Kövéren és méltóság teljesen másodrangú ruhában kunkelné sétált lefelé a lépcsőn. Hildét kereste, és mindjárt fel is fedezte. Aztán felismerte húga mellett a lila ruhába öltözött férfit, elsápadt, megfordult, és sietve indult visszafelé a lépcsőn. Azonnal hozd ide ezt az eszelős nőszemélyt, dörbögte a tanácsos. Hilde az első lépcsőn elérte Kunkelnét, s odavonszolta az asztalhoz. Bemutatom önöket egymásnak, mondta a lány vidáman. Herr Schulze, Tante Julchen. Tobler tekintettel a kíváncsian odapislogó portásra kénytelen volt felállni. Kunkelné félénken és egyben boldogan nyújtotta felé kezét. A férfi udvariasan meghajolt, megint leült és így szólt. Maguknál valami baj van, ugye? Csak nálam, tanácsos úr, felelte Tante Julchen. Hála Isten, ön még él! De nagyon rosszul néz ki, de ez nem is csoda. Csend legyen, parancsolta Hilde. De Kunkelné már átszakította a gátakat. Létrán mászkálni, jégpályát söpörni, krumplit hámozni, padlás odúban aludni. Krumplit nem hámoztam, jegyezte meg Tobler. Eddig legalább nem. Kunkelnét nem lehetett megfékezni. Lépcsőt csikál, és padlásszobában lakik, s a szobájában nincs kályha. Mindezt előre láttam. Ha most kétoldali tüdőgyulladása lenne, talán már el is késtünk volna, már halott lenne. Az embernek elfacsarodik a szíve. De persze önnek mindegy az, hogy miközben Berlinben ülünk, s minden pillanatban várjuk a villámcsapást. De nekünk nem mindegy, tanácsos úr, nekünk nem. Az egész hihetetlen. Egy olyan ember, mint ön, pojátszát játszik itt. Szeme tele volt könnyel. Ne csináljak egy borogatást. Nem fáj semmi, a tanácsos úr. Fel szeretném gyújtani az egész szállodát. Elhallgatott, és harsányan kifújta az orrát. Tobler kedvetlenül nézett Tante Julchenre. Így állunk tehát, mondta, és dühösen bólintott. Kesselhut úr pletykázott. Velem ezt is meg lehet csinálni. A lány ránézett. Apa, mondta halkan. Nagyon féltettünk. Ezért nem haragudhatsz ránk. Egy nyugodt percünk se volt odahaza. Nem tudod ezt megérteni? Kunkelné és Johann, sőt én is, szeretünk téged. Kunkelné tűzpiros arcán könnyek gördültek le. Felzokogott. Dobler tanácsos kényelmetlenül érezte magát. Hagyja abba ezt az ostoba bömbölést, dörmögte. Ti még nálam is gyerekesebbek vagytok. Ez pedig nagy szó, állapította meg a lány. Egy szóval, mondta Dobler, mindent elrontotok itt nekem. Csak azért mondom, hogy tudjátok. Végre találtam egy barátot. Erre szükségem van minden embernek. És most ti megjöttök. Ő bemutat a saját lányomnak. És ezelőtt, fenn a szobámban már kijelentette, hogy ezt a lányt feltétlenül feleségül akarja venni. Milyen lányt? Érdeklődött Hilde. Téged, mondta az apja. Most bogozzuk ki ezelőtt a fiú előtt, hogy mennyire becsaptuk. Ha megtudja, hogy ki Tante Julchen és a húga, és Kesselhut a hajózási vállalat tulajdonosa, és az ő barátja, Schulze, soha ránk se néz többet. Ki akarja Hildegard kisasszonyt feleségül venni? Kérdezte Kunkelné. Könnyei elapadtak. Fritz, mondta Hilde hevesen, illetve az a fiatalember, aki az autóbuszban megmondta magának a hegyek nevét. Aha, mondta Tante Julchen. Aranyos ember. De nincs pénze. Tizenötödik fejezet. Három kérdés az ajtón keresztül. Mikor Hagedorn megérkezett a Baldrián csöppekkel, hárman szorosan egymás mellett ültek. Egyesítette őket az aggodalom, hogy Hagedorn titkuk nyomára jöhet. Tante Julchen is itt van, mondta a fiú örvendezve. Már mindent kicsomagoltak? Hogy tetszik, Eduard barátom? Rendkívül tetszik, felelte az asszony lelke mélyéből. Eduard, itt vannak a cseppek, mondta Hagedorn. Milyen cseppek? Kérdezte Schulze. A Baldrián cseppek, felelte Fritz. Azt hittem, hogy gyomorgörcseid vannak. Aha, persze, mormolta a másik, és aztán persze, akár akarta, akár nem, be kellett venni a cseppeket, egy kávéskanálnyit. Hagedorn ragaszkodott hozzá. Hilde mulatott apja arcfintorgatásán. Tante Julchen, aki nem értette, hogy hirtelen kitalált gyomorgörcsökről van szó, nagyon izgatott volt, és minden áron meleg borogatást akart készíteni a beteg számára, de az megesküdött, hogy már jobban van, sokkal jobban. Ezt már ismerjük, mondta Tante Julchen bizalmatlanul. Ezt mindig így csinálja. Tanácsos és lánya megrándultak ijettükben. Ezt mindig így csinálja minden férfi, folytatta Tante Julchen meglepő lélek jelenléttel. Sose vallják be, ha valami bajuk van. A helyzetet megmentette. Még soha életében nem mászott ki ilyen ügyesen egy kínos helyzetből. Igen, aztán Kesselhut úr is visszatért a negyedik síleckéről. Egész teste sántított. A gyakorlat közben tévedésből beleszaladt Grass van der Tóniba, és elválaszthatatlanul összegabajodva egy hegyi patakig zuhantak lefelé. Az őszhajú sínövendékre különösen mély benyomást tett az a számtalan ordinári kifejezés, amellyel őt Anton Grass van der úr közben illette. Polter bácsi résztvevően érdeklődött a szerencsétlenség részletei iránt, és ajánlott egy céget, amelyik az elszakadt